Városaink, a fehér barátok.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk történelmét, lelkiségét ismerhetik meg a kedves hallgatók ebben a sorozatban. Az elmúlt műsorok alkalmával a rend történetének a kezdeti időszakát láttuk. Szép lassan haladunk a középkor felé. Mátyás király volt legutóbb, akit említettünk, aki oly sokat tett rendi közösségünkért, de korábban Nagy Lajos király, az ő neve is előkerült, hiszen ő volt az, aki többek között a Mária Nosztrai kolostorunkat alapította, illetve a Csenztóvai Jasznagórai kolostor alapításában is oroszlán része volt, illetve Pozsony közelében Mária Völgy vagy Marianka nevezetű kolostorunk is az ő nevéhez fűződik, az ő segítségével alapították a pálos atyák. Mátyás király szívesen időzött a pálos atyákkal, erről is esett szó az elmúlt alkalommal, hiszen tisztelte és szerette az ő életformájukat. Sokszor ellátogatott hozzájuk és elbeszélgetett a pálos testvérekkel. Egy Gergely nevezetű rendi vezetőnk, aki valamikor esztergomi kanonok volt, 1472-ben lett megválasztva a generális perjeli tisztségre. Vele kapcsolatban említi Gyöngyösi Gergely Mátyás királyt. A következőket írja. A legfőségesebb Mátyás király akkora tisztelettel és szeretettel viseltetett Gergely atya iránt, hogy Budáról gyakran fölment Szent Lőrinc monostorába, és innen nem távozott, amíg vele hosszasan nem társalgott, és az ő vigasztalásától szíve föl nem melegedett. A király akaratából néha lekísérte Mátyást a boros pincébe, hogy ott némi italtól felfrissüljenek. Egy nap a testvérek a refektóriumban vacsoráztak, miközben váratlanul megérkezett a király, és kezével dörömbölve a kapun bebocsátást kért. Az éppen soros fölszolgáló testvér kinyitotta a kaput. A királyt meglátva azt visszazárta és jelentette az esetet Gergely atyának. A vikárius fölugrott, megpirongatta a szervitort, majd a királyhoz futott és bocsánatot kért. A király úr nem volt haragos, hanem jókedve derülve az őt körülvevő urakhoz így szólt. Bárcsak ti is mindig ilyen engedelmességet és hűséget mutatnátok irányomban. Volt úgy, hogy Mátyás király titokban jutott be a Budaszentlőrinci monostor templomának magas kórusára, mert látni akarta a testvérek éjszakai bűnbánattartását. Amikor az ostorozás befejeződött, az uralkodó könnyek között mondta. Ó, szent férfiak, igaz izraeliták, akikben nem álnokság rejtezik, hanem életszentség. A némileg patetikus fölkiáltás Mátyás király vallásosságát jól jellemzi. A ferences szerzetes temesvári Pelbárt a király szemére vetette, hogy nem járt elég buzgón a misékre. Ugyanakkor Mátyás egy domonkos rendi szerzetessel teológiai vitát folytatott arról, hogy Jézus Krisztus miért Pétert és miért nem János tette meg az apostolok fejévé. Mátyás nem keresztény humanista, hanem humanista keresztény volt, és mint ilyen becsülte a pálos szerzetesek fegyelmét. Ennek a megbecsülésnek számos alkalommal adta kézzel fogható jelét, rájuk bízott monostorok, templomok formájában. Az életvitel zordon szigora nem állt ellentétben a lelki élet emelkedettségével és a szellemi élet magas színvonalával, éppen ellenkezőleg azokat serkentette. Most nézzük meg, hogy milyen is volt a lelki és szellemi élet a pálosoknál. Történelmi ismeretünket a pálosrend támogatásával egy sorozat album részéből végzem. A Pálosok című album történelmi magyarázatát Török József atya, professzor úr készítette, és ennek az albumnak a segítségével ismertetem a pálosrend történetét a kedves hallgatókkal. Ebből az albumból több is készült. Nem csak a pálosokról, hanem készült a piaristákról, vagy a bazilita szerzetesekről, a ciszterciekről és több más szerzetes közösségről. A második kiadást is már megélte, a Pálosok című album, amelyet 2006-ban adtak ki, és még itt-ott megvásárolható a könyvesboltokban Magyarországon, a Pálos könyvesboltban Budapesten a Sziklatemplomban, az ottani fogadóközpont boltjában, de itt Hargitafürdőn is. A kettárgy boltunkban is kapható ebből a könyvből, szép képekkel illusztrálva. Ennek a könyvnek a szövege nagyon jól összefoglalja a Pálosrend történetét, ezért választottam, hogy a Mária Rádióban elhangzó Pálos műsorban is ennek a szövegnek az ismertetésével mutassam be rendünk életét, és most a szellemi, lelki életét a pálosoknak a középkorban. Az Isten tisztelet két fő része, a szentmise és a zsolozsma, döntő módon meghatározta a pálosrend lelki életét az első remeték egybegyűltétől kezdve, és lelki, valamint szellemi életük egyszerre szolgáltatta alapját és végcélját ez a két liturgia. A rendalapító Özséb pilisi magányába magával vitte az esztergomi székesegyházban kialakult és az érseki tartományban elterjedt rítust, amely a frank-római liturgia magyar változata. A pálosok Isten tisztelete tehát jelentős mértékben egyezett a magyar egyházak anyja és feje esztergom liturgiájával. Több jel utal arra, hogy a későbbiekben a remeterend hűségesebben őrizte meg ezt, mint maga az érsekség. Pál veszprémi püspök rendelkezése 1263-ban a következő. A zsolozsmában azt a rendet tartsák, melyet a székesegyházakban a Szent Ágoston szabályai szerint élő kanonokok őriznek. Szintén befolyást gyakorolta a pálosok sajátos rítusára, még ha ezt tágabb értelemben is kell venni. Az ágostonos szabályzatban ugyanis az Isten tiszteleti rendre vonatkozóan nincsenek olyan határozott előírások, mint Szent Benedek regulájában. Pál püspök utasításának az a lényege, hogy a remeték az általános székesegyházi gyakorlatnak megfelelően végezzék a zsolozsmát. Ennek az utasításnak, illetve az ágostonos szabályzat követésének tulajdonítható Szent Ágoston fokozott tisztelete a remete atyák, Szent Pál és Szent Antal mellett. A névtelen magyar ágostonos kanonok által írt Floskléri Norma Praesulum, papság virága, előjárók szabálya kezdetű Szent Ágoston dicsérő himnuszt a pálosok is énekelték, és ők őrizték meg az utókor számára. Az esztergomi szokással ellentétben remete Szent Pál testvérei az éjszakai zsolozsma kezdetén himnuszt énekeltek az ágostonos kanonokok és a nyugati egyházak többségének gyakorlata szerint. Ez a komoly eltérés a hazai általános gyakorlattól tekintélyes számú himnusz ismeretét követelte. Himnuszok, szekvenciák, ünnepek egész sora tanúsítja az esztergomi rítushoz járuló, azt fő vonásaiban nem, de részleteiben módosító ágostonos befolyást. Thébai Szent Pál január 10-i ünnepének zsolozsmája nem tudni hol, valamely hazai vagy idegenföldi monostorban keletkezett. A mostani liturgikus rend szerint január 15-én ünnepeljük remete Szent Pált. A 14. század első felében már rendi előírás kötelezte a monostorok perjeleit, hogy Szent Ágoston és remete Szent Pál zsolozsmájának szövegeit, ha nem lenne meg, lemásoltassák. Ez már a két fővédnök tiszteletének terjedéséről és egységesüléséről tanúskodnak. A névtelen, föltehetően pálos szerző, Szent Jeromos föntebb ismertetett életrajzát szedte versbe, kiemelve a legjellemzőbb jeleneteket. A pálosok kézírásos liturgikus kódexei mellett fontosak a nyomtatott szerkönyveik, mert bizonyítékai a gonddal, hozzáértéssel, tanultsággal végzett istentiszteleteknek. A remete élet és műveltség erőltetett szembeállításának ékes cáfolata a saját, rendi liturgiát tartalmazó könyvekkel való törődés, azok kinyomtatása. Gyöngyösi Gergely jegyezte föl, hogy Gergely generális perjel idejében 1472 és 1476 között Tatai Antal a rendi mise és zsolozsmás könyvet sajtó alá rendezte. Tatai Antal a külföldi egyetemen tanult, művelt szerzetes jogosan viselhette a szabad művészetek mestere címet, és Budaszentlőrincen ellátta a szónoki tisztet. Gyöngyösi Gergely a szerzetesek kötelességeit részletező írásában említi, hogy a vikáriusok kötelesek voltak a liturgikus könyvek javított szövegű példányait maguknál tartani, hogy ezek a mintapéldányok biztosítsák a szükséges egységet. A Tatai Antal szerkesztette Zsolozsmás könyvet 1486 és 1491 között nyomtatták a távoli Bázelben. Az ugyancsak ős nyomtatvány, misekönyv szintén Bázelben készült, talán 1490-ben. A későbbiekben még két misekönyv, Velencében 1514, 1537, és két zsolozsmás könyv, szintén Velencében, 1537 és 1440-ben látott napvilágot. A liturgikus könyvek terén tanúsított buzgóság és hozzáértés magától értetődő, ha az a tény is kellő hangsúlyt kap, hogy a remetéskedésre, az egyszerű, visszavonult életre nem föltétlenül a tanulatlan, szerényebb képességű férfiak vágytak, ellenkezőleg Özséb egyházjogban jártas kanonokként lett remete. A 14. század derekától számos magas képzettségű egyházi lett pálos szerzetes. Jakab bácsi prépost 1550 táján, Ferkel Miklós pozsegai kanonok 1393-ban, Pesti Balázs kalocsai kanonok 1390-ben, Márton székesfehérvári prépost 1392-ben, Fekete Gál kalocsai kanonok 1394-ben, Mátyás nyitrai kanonok, Tatai Antal, Szokoli János, Bolonyai doktor és Csanádi püspök, Dombrói Márk, Gyöngyösi Gergely és Mihály, akiből pálos szerzetesként lett párizsi doktor. Mihály teológus volt a javából, és érdemes kiemelten említeni, mert 8 évig tanult Párizsban rendje támogatásával, majd hazajött Budaszentlőrincre. Egy alkalommal Mátyás király és udvara jelenlétében védelmezte Antal domonkos rendi szerzetessel szemben a Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról szóló tanítást. Néhány ugyancsak egyetemi tanulmányokat folytatott rendtársával együtt a rendi vezetésbe nagyobb beleszólást, több jogot követelt a kevésbé iskolázott testvérekkel szemben, ám a többiek az ősi egyszerűséghez ezen a téren is ragaszkodtak, és a követelés nem teljesült. A belső béke megőrzése érdekében a rend Mihályt visszaküldte Párizsba, hogy ott a héber nyelvet tanulja. Számos kódexet vitt magával. Sorsának további alakulásáról nem maradt fönn megbízható értesülés. Gyöngyösi Gergely rendtörténeti műve már említésre került. Őt egy-két évtizeddel megelőzve Zalán Keményi János és Dombrói Márk kezdték a pálosok történetének adatait egybegyűjteni tudatos kutató munkával. A monostorokat járva átolvasták a meglévő okleveleket és tanulmányozták a rendi káptalanok írásba foglalt és összegyűjtött határozatait. A nagymű egybeszerkesztése, végleges megfogalmazása a középkor vég s újkor elő legkiemelkedő pálos szerzetesének lett öröksége és feladata. Gyöngyösi Gergely generális perjelként 1520 és 1522-ben állt a rend élén, majd folytatta az elődei által megkezdett munkát, és még a Mohácsi csata éve 1526 előtt befejezte. Hivatali kötelességéből eredően rendfőnökként végiglátogatta a bel- és külhoni pálos monostorokat, és számos a helyszínen följegyzett adattal tért vissza Budaszentlőrincre. Példa is volt előtte, egy névtelen szerző és egy általa ismert rendtársa műve. A névtelen szerző, bizonyára a pálosok köréből, remete Szent Pál erekének Budára és onnan a főmonostorba történt átvitelét örökítette meg, föltehetően még a 14. század végén. Ezt a históriát évente egyszer, az átvitel ünnepén, november 14-én, a zsolozsma éjszakai órájában végigolvasták. A másik szerző a 16. század első évtizedében alkotó Hadnagy Bálint, aki Lórántházi 5. István generális perjel, aki 1496-tól 1500-ig volt perjel, rövid életrajzát megírta. Gyöngyösi Gergely ezt később 3 fejezetre osztva a krónikákba fölvette, Túróci János a Magyarok krónikája című művét forrásként felhasználta, miközben annak adatait ellenőrizte. Az oklevelekben található adatokat előnyben részesítette, az ellenőrizhetetlen hagyomány szállította értesülésekkel szemben. A pálosrend vezető személyiségei a generális perjelek köré csoportosította értesüléseit, és ebben a más szerzetesrendek krónikái adta példákat követte. A pálosrend történet egyedi vonását jelentik azok a rövid, több szerzőtől származó versbetétek, amelyeket Gyöngyösi Gergely az események, személyek jelentőségének kiemelésére használ. A mű eredetiségét ezek az átvételek nem csökkentik, amint az sem, hogy a német alföldi devóció moderna nagyhatású lelkiségi irányzat neves képviselője Kempis Tamás dialógus címet viselő műve segítette a magyar szerzőt mondandója megfogalmazásában kifejezésekkel, sőt, egész mondatokkal. Részben Gyöngyösi Gergely, a Liber Viridis, zöld könyv nevű kódex szerzője, amely első részében 68 pálos monostor okleveleinek regeszt a gyűjteménye, második felében pedig, ismeretlen pálos szerzetes másolatában, főként pápai búlákat tartalmaz. Gyöngyösi rendfőnöksége idején 4 nagy utazást tett, ezek során kereste föl a monostorokat, melyekből 2 osztrák, 6 pedig szlavóniai területen volt. Az összeírás monostorainak sorrendje úti állomásainak egymás utányát követi, és egészében forrásgyűjtemény a krónika számára. Gyöngyösi Gergelytől más művek is fennmaradtak. Az epitóma, Rómában adták ki 1512 és 1519 között, a rendi vezető kötelességeit tárgyalja, a direktórium, amelyet 1515 után Rómában adtak ki, a rend szervezetéről értekezik. A Decalogus de Sancto Paolo, amelyet Rómában 1516-ban adtak ki, a pálos rendet a külhoni érdeklődőkkel ismerteti meg 10 szentbeszéd keretében. Declarationes Constitutionum Rómában 1516 és 1520 között adták ki. A rend szabályait és a hozzájuk fűződő magyarázatokat adja, főként a növendékszerzetesek kezébe. Mivel a Santo Stefano Rotondo perjele volt 1512 és 1519 között, műveit minden nehézség nélkül kinyomtathatta. Ő írt magyarázatot az ágostonos regulához, a jelenések könyvéhez és az énekek énekéhez is, amennyiben a Gregorius, Cölius, Pannonius név a krónikaíró pálost jelenti. Gyöngyösi Gergely nem egyetlen tollforgatója volt a rendnek. A már említett hadnagy Bálint István generális perjel parancsára megírta az égi védnök Pál hivatalos életrajzát, amelyet kinyomtattak Velencében 1511-ben, amelyhez hozzáfűzte az ereki átvitel történetét, valamint Budaszentlőrinci sírjánál végbe ment csodák jegyzékét, Remete Szent Antal életrajzát, meg latin nyelvű imádságokat, verseket. Szombathelyi Tamás 2 generális perjel volt. Emellett maradt ideje összeállítani az ágostonos regulához magyarázatot mások műveiből, és az Exhortatorium című írásában meghányni vetni a rendi élet kérdéseit. Jelentősebb nála Csanádi Albert költő, aki 1494-ben lépett a rendbe, hitszónok, több házban perjel, az újoncok előjárója volt. Remete Szent Pál átviteléről írt verses zsolozsmája végleges helyét a november 14-i ünnepen találta meg. A humanisták kedvelte veretes latin verselést, a hit és az égi védnök ünneplésének szolgálatába állítva, Csanádi Albert azt példázta, hogy a magyar alapítású szerzetesrendben a keresztény hit és a kor műveltség eszménye nem ellenségként, hanem testvérként viselkedtek. A humanizmus mellett egyfajta világvég várás, vagy legalábbis a 7. korszak közeli elérkezte, színezte a középkor végét, újkor elejét, és ez a pálos szerzőknél is jelentkezett. A középkori pálos lelki és szellemi élet írásbeliségét hosszan lehetne még taglalni, de már ez a néhány rövid időn belül működő és alkotó, tanult és művelt pálos remete példája elégséges cáfolat arra az alaptalan vádra, amelyet időközönként megfogalmaztak, miszerint a pálosok a tanultsággal nem törődtek, sőt azt megvetették. Eredetiségük éppen abban rejlik, hogy a remete hivatást a legteljesebben megélve tudták megőrizni a szerzetesség ősi kincseit, és befogadni a legújabb értékeiket. Kedves testvérek, a pálos rend történetét ismertettem, és belekóstoltunk egy kicsit a középkori pálosok lelkiségébe, liturgiájába, hogy az hogyan is miképpen állt össze, milyen rend szerint. Tovább folytatjuk majd a rend ismertetését 2 hét múlva a következő műsorban. Köszönöm, hogy velünk voltak, szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Erdélyi Mária Rádió adása után híreket mondunk.